Arnold Schwarzenegger a Lidl új reklámarca.
Versenyjogi törvényt sért a Microsoft.
Bíróságra kell menni a Burger Kingnek, mert egyesek szerint a Whopper méretéről hazudik a képeken.
De Lánc hozott egy jó kis csoportposztból.
Igen, megfutattam a csoportban, de úgy éreztem, hogy bedobhatjuk ide is, hogy a YouTube nézők és podcast hallgatók sem maradjanak ki belőle. A BKK félmilliós ajánlói bónuszáról írtam a csoportban, szóval bevezették náluk is ezt a, hát inkább szerintem itthon múlt is körökben elterjedt ajánlói rendszert, hogy ugye ha ajánlod egy ismerősödet egy nyitott pozícióra, őt felveszik és x hónapig ott marad, akkor vagy az ajánló kap pénzt, vagy mindketten kaptok pénzt. Szerintem ez elég változó, hogy hol, hogy használják. Itt most a BKK-nál pontosan úgy van, hogy ha 6 hónapig ott dolgozik, akit te beajánlottál, akkor mind a ketten kaptok bruttó 500 000 forintot. Ez azért szerintem nem rossz hazai viszonylatban sem. Amúgy is érdekelt a kommentelők alapján, hogy mit gondolnak majd a csoportban, hogy ez egyébként sok, kevés, máshol találkoztak ilyennel. Ugye a KKV szektorról azért sokat cikkezünk így a HR-es témák kapcsán is, és hát nagyon sok ilyen dologban nem vagyunk annyira előre itt Magyarországon, mondhatjuk így, és hát ez az ajánlói rendszer is szerintem egy ilyen dolog, mert egy kicsit jobban beleástam magam, és az a helyzet, hogy nem igazán van hátránya. Tehát ez szerintem egy nagyon-nagyon kihasználatlan eszköz ahhoz mérten, hogy no risk, high reward. Ha belegondoltok, ugye jó motivációs eszköznek, akit felvesznek, és esetleg 6 hónap után pénzt kap, annak is egy tök jó bónusz. Ugye ott Eszter be is dobtad a csoportba, volt egy külön cikkünk erről a...
Belépési bónusz.
Belépési bónusz, igen.
Sign-on bónusz, vagy valami ilyesmi.
Igen, igen, igen. És hát ugye plusz költséget önmagában nem jelent a munkaadónak sem, mert ténylegesen csak akkor kell fizetni, hogyha betöltötte egy jó jelentkező a pozíciót, akkor viszont amúgy is jól járt a munkaadó, és ugye spórolt is. Itt még behoztam összehasonlításnak, hogy 100 000 fölött van egy professzionális álláshirdetés egy nem fizikai munkára.
És egy fejvadásznak a bére meg még inkább drágább. De ugye szerintem itt na az igen. A helyzet, hogy itt látom, hogy miket reagáltak általánosságban a kommentelők, és hogy nem tudom, hogy hasonlítható-e a fejvadászhoz. Egy fejvadász a szolgáltatást nyújt, itt pedig csak annyit kell csinálnia valakinek, hogy hello, jössz dolgozni hozzánk. Nem akkora hozzáadott érték, amivel nem kell interjúztatni az ismerősei közül, hogy jaj, ő eljöhet-e munkára, vagy nem kell szakmai képesítés hozzá, hogy ő ezt úgymond végezze, úgymond ezt a tevékenységet, amiért pénzt kap majd egy kicsit. Mert itt látom, hogy valaki kevesik a pénzt szerintem. Azért, hogy szólsz valakinek, hogy gyere már ide dolgozni, szerintem ez jó pénz.
Szerintem is jó pénz, és tök motiváló lehet, akár hogyha egy ismerőst kell befűzni, aki tudod, hogy jó lenne, illene a csapatba. Én hallottam olyat is, aki ezt így egy kicsit nem visszaélésszerűen, de nem annyira átgondoltan csinálja, hogy akár bárkit is beajánl, hogyha a keze közé kerül egy CV, vagy jó lesz, vagy nem alapon. A másik oldalról meg, hogyha a saját csapatodba kerestek valakit, akivel közvetlenül együtt dolgozol, akkor talán az alkalmazottnak is érdeke olyan jelöltet ajánlani, akivel szívesen dolgozni együtt, és akivel tudja, hogy jó képességű.
Az alacsony összeget egyébként arra írták, hogy valakinek a cégénél ilyen 10-20 000-es nagyságrendű a bónusz.
Ja,
és hogy arra írta, hogy ez viszont annyira alacsony, hogy nem igazán töri magát senki. Tehát 20 000 forintért nem hívott fel az ismerősödet, hogy te figyelj, itt van nálunk egy szabad pozi.
Igen.
És akkor erre írta valaki, hogy náluk is aránylag alacsony az összeg, és ő hasonlította egy fejvadász cégnek a béréhez.
Aha. Ja, értem, jó, így mondjuk.
Tehát, hogy tulajdonosi oldalról a megtérülése, az megvan még akár egy ilyen egész havi bérrel is. Mert ténylegesen rengeteget el lehet költeni a toborzásra.
Igen, szerintem azt mondja, hogy ez hülyeség, aki nincs tisztában azzal, hogy mennyibe kerül a toborzás, nem számolta össze.
Szerintem igen. Főleg az idő. Szerintem a munkaidő. Az idő ráfordítás az, amikor meghallgatod a jelentkezőket, döntened kell, és lehet, hogy igazából közepesen jó jelöltek közül kell döntened, mert még nem is biztos, hogy maga a piacról be tudsz vonzani pont abban a pillanatban jó munkaerőt.
Sőt,
szerintem az is a nehéz.
Hát csak a CV-knek az átnézése el tud vinni egy csomó időt, ha belegondolsz, és még azt mondom, mindig az a legnagyobb merítés, ott szórsz ki a legtöbbet.
Nem kalkulálják bele sokan, és a cégeknél nincsenek megfelelő kalkulációk, hogy mire mennyi idő megy el, és az ténylegesen mennyi munkaerő költséggel jár. De amikor tudjátok, hogy a gerilla marketinget is kiszámoltam.
Ja, az tök jó
és
volt.
Azért ott látható, hogy igen, cégnél folyik ki a pénz, és nem is gondolnák, hogy mire. Szerintem ez jó egyébként.
Még egy utolsó pontnak ezt nem akartam kihagyni, hogy valaki kipróbálta a cégénél, és sértődés lett belőle. Még ezt az egyet beszéljük meg, aztán mehetünk a következő hírre. Erről mit gondoltok?
Nem is igazán értem, hogy ki sértődött meg kire. Hogy lehet ebből sértődés?
Hát szerintem vagy az volt, hogy valaki beajánlotta ismerősét, és nem vették fel, vagy felvették, de mondjuk nem maradt ott addig, hogy megkapják a pénzt, és akkor lehet, hogy a munkavállaló részéről volt egy ilyen sértődés, hogy de hogy miért nem vették fel, akit én ajánlottam.
Hát, itt azt nem tudom, hogy ez milyen céges kultúra, vagy hogy történt a kommunikáció, hogy ezt így valaki magára veszi. Ez valóban kellemetlenül hangzik.
Inkább is érzem egyébként, szerintem nem garancia az, hogy valakit meghallgatunk, hogy felveszünk, de egyébként de vannak tényleg kellemetlen szituációk, azt így tudom mondani.
De ez szerintem inkább ilyen elszigetelt eset, szóval én amúgy nem értek egyet azzal, hogy valaki kipróbálta, történt egy ilyen, és azt mondta, hogy jó, akkor ez nem működik, és kivezette.
Igen, értelek titeket. Na, menjünk tovább egy olyan hírre, ahol hát talán ennél a Lidl-nél ott a munkakörülmények, meg főleg az, hogy ilyen magasak, ott még talán nincs is ilyen bónusz, mert annyira mennek az emberek, hogy
lehet.
Jó bír.
De ez alapján, a reklám alapján nekik jó lehet a marketing osztályukon dolgozni. Mert azért ez király. Azt hoztam hírnek, hogy ugye Arnold Schwarzenegger lett a Lidl új reklámarca. Pontosabban nem is magának a Lidl-nek egyébként, hanem a Lidl Parkside nevű saját márkájának. De hát ilyen szerszámgépek, barkács cuccok, olyan szinten nem vagyok otthon ezekben a dolgokban, hogy még a kategóriát se tudom jól megmondani. Kifejezetten humoros reklámot sikerült szerintem összehozniuk, úgyhogy abszolút le a kalappal, így kell reklámot csinálni. Itt bevágni az egészet gondolom copyright okokból nem tudjuk, úgyhogy részben elmesélem azért. Én úgy gondolom, hogy a reklám fő ereje, amit már amúgy nagyon-nagyon sokszor megbeszéltünk, hogy egyáltalán nem a termékekről szól. Tehát Schwarzenegger van benne, és ilyen különböző vicces helyzetekbe kerül egy ismert motivumával, ugye ezekkel a motivációs beszédekkel. Szerintem aki járt már életében a YouTube-on, annak dobott fel Arnold Schwarzenegger motivációs beszédet a YouTube, mert rengeteg van, de TikTokon, Instán, ilyen shortokba kivágva nagyon sok van, úgyhogy ez neki egy elég ilyen közismert dolga, és hát ilyesmi beszédeket ad elő, de valami mindig félremegy, vagy nem figyelnek rá, úgy van megírva a szövege, hogy azt át lehet ültetni egy ilyen barkácsolós szituációba. Úgyhogy kifejezetten clever szerintem. Ugye a termékek feltűnnek a snittekben, de egyáltalán nem dominálnak, és tényleg így a humor viszi el az egészet, nem pedig az, hogy itt van ez a termék, ilyen funkciói vannak, ilyen jó, olyan jó. Igazából szóba se kerülnek a termékek, csak megjelennek a reklámban. Én úgy gondolom, hogy ténylegesen ez a nyerő marketing stratégia. Ilyen reklámokkal lehet most jól érvényesülni. Hát meg volt mellé nyilván egy ilyen kis PR cikk, hogy a márka szerint a volt testépítő kormányzót már tudat alatt az erővel, ambícióval, praktikussággal és egy menő attitűddel azonosítjuk, ezért tökéletes reklámarc a termékeikhez.
Igen. Hát ezt kicsit belemagyarázásnak érzem, de...
De van benne valami, tehát hogy meglátod Schwarzeneggert, és akkor így, ez már valami jó dolog lesz. Vagy bennem van ilyen.
Igen, meg jó párosítás, tehát maga a Parkside-nak a termékeit kicsit felhúzza.
Szerintem is jó párosítás, főleg egy nagy ismert név, vagy a Lidl-nek a márkájának, amit talán egy kicsit ilyen olcsóbb kategóriának tartanak sokan. Úgyhogy ez tényleg jó. Ti azt mondjátok, hogy az erő, meg a megbízhatóság. Én meg pont arra gondoltam, hogy nekem kicsit ilyen mém alapanyag ez az egész.
Ez is benne van.
És ilyen, hát nem kigúnyolható, de ilyen szerethetően vicces dolog lesz belőle. Igen. De hát nekem is tök tetszett a reklám, úgyhogy... Kinek miért.
Ja, de azért úgy benne van az emberekben, hogy ez egy jól megtermett ember, meg testépítő volt, és hogy emiatt szerintem passzol egy ilyen kétkezi munkás, barkácsos dologhoz.
Ja,
sokkal jobban passzol egy ilyen reklámba, mintha mondjuk egy KitKat reklámba lenne.
Igen, igen, igen. Pont azt olvastam, hogy a Lidl-nek már korábban is voltak ilyen reklámarcai, 2016-7-8 körül például a Paris Hilton, meg Christina Aguilera, akivel ilyen haj termékeket csináltak, hát nem véletlenül fordítva. Bár én megnéznék egy ilyen rózsaszín Parkside kollekciót, amivel Paris Hilton újítja fel az otthonát.
És nem, lecsaphattak volna a Barbie movie-ra azzal, hogy Schwarzenegger van rózsaszínben, és az egész cucc rózsaszín, és ilyen Barbie házat épít, mondjuk a Parkside eszközökkel.
Schwarzenegger, mint a Ken.
Én arra gondoltam, hogy egy csapat kislány így szaladgálna körülötte, ő meg így húz fel egy ilyen Barbie Dreamhouse nekik.
Remélem a Lidl-nek a marketingesei hallgatják.
Ja, jegyzeteljetek, igen.
Igazából nehéz azért hozzászólni, mert igazából ez egyrészt nagyvállalati marketing, a másik meg most behozol egy sztárt, azért ott eléggé könnyű dolgod van ezzel.
Szerintem nincs. Pont az, nekem van egy olyan érzésem sok cégnél, hogy behoz egy sztárt, és azt hiszi, hogy ezzel letudta a marketinget, és egy
mint
több gagyi reklámot épít köré.
Mint a Hell a Bruce Willis-en.
Igen.
Aha, hogy azért azok a reklámok például kifejezetten nem voltak se viccesek, se úgy igazán jók.
Hát az csak reklám.
Én ott éreztem igen. Azt, hogy oké, itt van Bruce Willis, valamit csinálj, ezt majd felveszek.
Igen, ez a jó, az a része, az a le van tudva a reklám.
Igen.
Nekem ami eszembe jutott, az a Nespresso, meg a George Clooney. Hogy az mm-hmm. vajon ugyanaz, hogy nem tudom, a Clooney az meg egy ilyen sármos, meg hozzá meg illik a kávénak az igen. eleganciája. Hogy ez is
de ott ugye ott a márkaépítésre mentek rá nagyon, de lehet, hogy ennél, tehát hogyha nézzük ennél a terméknél is, azért a Parkside termékeknél is már el kellett kezdeni azt, hogy ugye celebekkel elkezdik reklámozni, hogyha a márkát akarnak körépíteni, és itt mm-hmm. ez egy tök jó lehetőség volt igazából, mert ez a termék már átütötte azt az inger küszöböt, hogy az emberek tudják, azonosítják, hogyha én ilyen terméket akarok venni, a Lidl-t be kell mennem. Azért itt náluk elég jó volt ez a saját márkás terméknek a felhúzása. Főleg most gondoltok bele egy ilyen élelmiszerlánc vagy áruházlánc. Általában élelmiszer saját márkás terméket értékesít. És itt a plusz kivétel, mikor nem, hanem például barkás termék.
Igen, ilyen szempontból is jó egyébként, mert a Lidl-re, ha gondolok, akkor az van bennem, hogy igen, bemegyünk kajáért. Nincs így a fejemben az, hogy ha nekem most kéne vennem egy eszközt, akkor ja, hát egyébként közelebb van hozzám egy Lidl, mint egy Praktiker. És igen. Teljesen jó az a Parkside márka, szóval oda is elmehetek venni egy szögbelövőt.
Azt is nézhetjük, hogy a termék életkörbében most ért bele a cég, hogy már elmúlt években már kellett celebekkel reklámoznia. Ugye a Nespresso-nál ez például előbb jött, de előtte bőven elég volt, hogy csak bent van a Lidl-be, újságokba, reklámozzák, veszik az emberek. Uh-huh. Most azzal, hogy új réteget kell megszólítani, azzal, hogy ha próbált ki, itt vannak ezek a termékek, több valószínűleg a popularitás miatt is kellett a Schwarzeneggert beletenni. Na, menjünk tovább.
Vizsgálatot indított az Európai Bizottság a Microsoft ellen, és annak járnak most éppen utána a kezdeti fázisában ennek a vizsgálatnak, hogy megsérti a szoftvervállalat az uniós versenyszabályokat, és visszaél a piaci helyzetével, amikor a Microsoft Teams kommunikációs alkalmazást összekapcsolja az Office 365 és a Microsoft 365 csomagokkal. Ez szúrt szemet az EU-nak, hogy a szoftvercsomagoknak a megvásárlás akkor az nem egy felhasználói döntés, hogy akar-e valaki Teams-et használni, hanem ez alapból együtt jár a vásárlással, és a konkurens eszközök azok korlátozottabban integrálhatóak a Microsoft termékeivel, mint ugye nyilván a saját alkalmazásuk. Egyébként úgy látszik, hogy ezzel a vizsgálat elől így előre menekül a Microsoft, ugyanis már most kinyilvánították azt a döntésüket, hogy bár teljes mértékben együttműködnek az EU-nak a vizsgálatával, de leválasztják a Teams-et a szoftvercsomagjukról, és 2023. október 1-ével le fog válni a produktivitás növelő csomagokról a Teams kommunikációs alkalmazás az európai gazdasági térségben és Svájcban. Továbbra is elérhető lesz az Office 365 és a Microsoft 365, de ezek most már Teams nélkül érkeznek, és ennek megfelelően az áruk is csökkenni fog. A havi előfizetés esetén $2 jelent ez, egy évben $24, azért nem egy nagy összeg, de módosították. Azt is közölte a cég a sajtóközleményében, hogy olyan további lépéseket tesznek, hogy a külső alkalmazások, mint például a Zoom, ami azt mondják, hogy már eddig is működött vele, de most még gördülékenyebb legyen a használata, illetve nagyobb testre szabhatóságot ígérnek a felhasználóknak.
Nekem csak az a furcsa, hogy a Zoom és a Teams között azért van egy leheletnyi különbség, tehát hogy a Microsoft Teams igen. az egy módosított Slack, sőt egy Slack és egy Zoom keveréke.
Pont ugyanezt akartam mondani.
Igazából persze kollaborációt segíti, de a Zoom az csak egy videokonferencia platform.
Nekem azért érdekes a döntés, mert a probléma alapvetően nem az, hogy a Teams része a szoftver csomagnak, mert az, hogy ők összeraknak egy pakkot, amiből neked nem kell minden, ez így van. Az Adobe-nál is előfizetsz, és valószínűleg a 40 szoftverükből kettőt jó, ha használsz.
Pereljük be.
Perejükben már ránk erőlteti a többit is.
Hallom, hogy bug a laptopom, és azért, mert nem léptem ki az Adobe-ból.
Igen. Szóval, hogy itt a fő probléma az, ugye az integráció, hogy ugye az Excel, a Word meg ezek sokkal jobban működnek együtt a Teams-szel, mint más third-party szoftverekkel. És alapvetően ez a probléma, ez kényszerít rá a Teams használatra, hogyha te Excel-t használsz, akkor azt sokkal kényelmetlenebb mondjuk Slack-kel tovább használni, mint az egész csapatodat Teams-be átvinni. És akkor oké, ennek még azt mondom, lehet is akár egy piactorzító hatása, bár ha valaki csinál egy ökoszisztémát, akkor nem értem, miért ne a saját integrációjára menne rá. Ja, tehát szerintem ez tök alap a szoftver bizniszben, ez nem nagy bűntény.
Az EU sokszor támadja ezeket a cégeket azzal, hogy egy kicsit így monopóliumot csinálnak, és ugye akár egy új szoftver nem tud kitűnni azért, mert ennyire bekorlátozzák a cégeket. Miközben nagyon érdekes, itt Eszter tudok így utalni a te interjúdra, a Diginéteresbe, hogy ugye ez is felkerült, fent van a YouTube-on. Ott ugye az volt a téma, vagy az volt az egyik ilyen konklúziójuk a magyar kutatóknak, hogy a magyar cégvezetők egy ilyen killer appot keresnek, és valójában, hogyha nézzük, akkor egyébként a Microsoft 365 az, ami ezt tudja mondjuk, és akkor ebben az esetben meg pont leválasztanak róla egy olyan szoftverrészt, amit egyébként, hogyha az ember megtanul, akkor tudja használni a vállalkozásában.
Igen, de elég lett volna, ha kicsit hozzáférhetőbbé teszik az integrációt más fejlesztőknek. Tehát, hogy a Slacknek a fejlesztői tudjanak korlátlanul az Excelhez mondjuk hozzányúlni integráció szinten.
De rengeteg applikáció volna Teams-t kivenni. Tehát, hogy a Teams-hez is rengeteg appot lehet írni, van API hozzá, szóval.
Ja, igen. Az...
ez egy ilyen érdekes döntés, meg az is, hogy folyamatosan a Microsoft-t is, vagy mindenkit ugye cseszegetnek így. Másik oldalát nem, egyszerűen én nem látom azt, hogy például a Zoom ehhez mi köze. Így ebben az esetben én egy kicsit most a Microsoftot védem.
Ja. Nem tudom, én ebbe annyira nem látok bele, én azt furcsálom, hogy nem ugyanezt csinálja mindenki más is. Hát amikor a Gmailbe belépsz, akkor az is zaklat, hogy használd a Google Meet-et, akár a Zoom vagy a Teams helyett. Meg annak is van ugyanúgy csevegője, meg tehát, hogy nem
tudom, persze, és különbség. Most már ott is minden össze van kötve, ugye egy Google előfizetés van, amihez kapod a tárhelyet, és minden más szolgáltatást, ugyanazt használja a Drive, a Gmail.
Hát alapvetően, hogyha Gmailen keresztül küldesz egy Excel fájlt valakinek, akkor már az e-mailből felajánlja, hogy nyisd meg te azt sheetsként.
Uh-huh. Igen.
Szóval értem, hogy a Microsoft egy óriás, de ugyanúgy mindenki más is ökoszisztémát próbál kiépíteni, vagy ha nem kell messzire mennünk, hogy az integrálhatóságot nézzük, ott van az Apple, ami híresen kiválóan működik együtt a saját termékeivel, míg másokkal annyira nem.
Igen.
Igen, és hogy ez mondjuk azt jelenti, hogy valaki nem versenyképesebb, nem hiszem, hogy ezen múlik a versenyképességük a cégeknek. Azt már persze majd kiderül a vizsgálat, hogy uniós versenyszabályokat sérte, de én erre azt mondom, hogy ez nem gondolom, hogy kell, hogy menjen a bíróságon, de majd kíváncsi ezt a döntésre, meg majd úgy is beszámolunk róla.
Hát igen, a másik kérdés a bíróságon a te híred, hogy az vajon hogy fog átmenni.
Na ez egy érdekes, igen. Ugye hoztam egy Burger King-es hírt, mert többek szerint hazudnak a Whopper méretéről. A bíróság nem fogadta el a Burger King kérelmét, így bíróság elé kell menniük abban az ügyben, hogy a vád szerint a cég becsapta az éhes vásárlókat azzal, hogy a Whopper szendvicsét nagyobbnak tüntette fel a képeken, mint amekkora az valójában. A csoportos keresetben az áll, hogy a burgereket olyan összetevőkkel ábrázolja, amelyek túl csordulnak a zsemlén. Sérs is lettem egyébként.
Nagy kányálnom. Egy burger.
Továbbá így a burgerek 35%-kal nagyobbnak is tűnnek, sőt, több mint kétszer annyi húst tartalmaznak így a kép alapján, mint amennyit az üzletlánc valójában felszolgál. És a hírhez kapcsolódik, hogy egyébként a McDonald's és a Wendy's is hasonló cipőben jár, és ellenük is vannak kisebb-nagyobb ilyen kis perek. Tehát itt a kérdés az, hogy ami egyébként szerintem az elmúlt években, vagy az elmúlt évtizedben is fellelhető probléma lehetett. Sőt, szerintem a fogyasztó tudja is azt, hogy amit a képen lát, és amit a valóságban kap, az majd nem ugyanaz lesz, de hogy ugye szemmel lesz éhes az ember, vagy mit szoktak így mondani.
Igen.
Meg ugye külön fotós rész van, tehát ételfotósoknál szokták ezt szemléltetni, hogy a hamburgert nem úgy fotózzák be, hogy valójában, hanem ilyen műanyag, meg nem tudom, ilyen elemekből takosgatják össze, hogy az biztos így nézzen ki. Mit gondoltak erről? Mert egyébként egyik oldalt én azt látom, hogy ez egy valós probléma lehet, hiszen például mi se ajánlhatunk, vagy mi se mondhatunk olyat a termékünkről, szolgáltatásunkról, ami sokkal jobb, mint amit egyébként kap a fogyasztó. Tehát nem írhatjuk le, nem mondhatom azt, hogy nem tudom, hogyha ezt a képzést elvégzed, akkor tuti, hogy jó vállalkozó leszel. Ezt nem mondhatom, pedig jó a Minden Akadémia. Egyébként is menjetek fel, van a vállalkozó leszek képzés, és nagyon jó, de hogy nem mondhatom ezt, mert hogy túl nagyot ígérek, és akár még a, nem tudom, versenyhivatal kopogtathat nálam. Tehát egyik oldalt ezt látom, a másik oldalt meg nem látom problémának, mert eddig is így volt, és igazából olyan sokszor mész burgerezni az első alkalommal, rájössz, aztán utána már tök mindegy.
Igen. Meg hogy mi az, hogy első alkalommal rájössz? Szerintem 50 éve nem született olyan ételfotó egy gyors étteremnél, ami reális vagy valós lett volna. Már úgy nősz fel, hogy tudod, hogy az nem olyan. Hát megeszed az első sajtburgeredet 6 évesen, és onnantól kezdve tudod, hogy ami a képen van, az nem úgy néz ki.
Meg azok az ételfotók, hát borzalmasak lennének. Tudjátok, mi volt? Amikor volt a cápák közöttben, ugye volt a Simon's Burger, és rendeltem tőlük burgert, hogy én is megkóstoljam, amikor pont írtam a cápák között elemzést. És rendeltem tőlük, és őszinte leszek, én csak a csomagolást fotóztam. Benne kipróbáltam, hogy előszedem hambit, meg mindent, de lefotóztam, de hát ez olyan borzalmas kép lett, hogy ha azt feltettem volna a csoportba. Még oda is írtam, hogy a hamburgerről azért nem látok képet, mert nem vagyok egy nagy ételfotós. Hogyha valós képekkel fotóznának, nem kívánnád meg szerintem ezeket az ételeket.
Ezeknek a hamburgerekről beállított, összerakott, minden elemet szépen felsoroltató képeknek egyébként van egy olyan jelentősége is, hogy nem kell végig bogarásznod, hogy mi van abban a hamburgerben, mert pont az ilyen gyors kajásoknál nagyon jól látod. Hús, saláta, paradicsom, ketchup, hagyma.
Egyből látod, hogy
látod a képen, most leánál olvasgatni egyesével, hogy hú, ebben van vajon paradicsom, vagy ebben nincs uborka. Tök jól látod a képen. Az, hogy a méretben mekkorát hazudnak, ott azt mondom, hogy még akár meg is lehetne fogni őket, de akkor meg nem a Burger King-et, hanem akkor valami egységes iparági szabályozás kell, mert minden gyors étterem évtizedek óta csinálja ugyanezt. Ez nem a Burger King-nek, és nem csak a Whoppernek a problémája.
Igen, ez egy abszolút visszatérő kritika, meg már poén szinten tényleg szerintem ezt mindenki tudja, aki nem most jön ki az elszigetelt a MIS közösségéből, és életében először megy a Mekibe, vagy a Burger Kingbe. Egyébként találtam egy 2014-es cikket a Consumer Report nevű non-profitnak a weboldalán, akik 2014-ben riportereket küldtek 7 amerikai gyorsétteremláncnak különböző éttermeibe, megvettek egy csomó mindent a menüről, és ők csináltak egy saját fotózást, és így összerakták egy ilyen fehér háttér előtt a hivatalos, meg a saját képeiket. Egyébként sok ilyen van az interneten, nem csak ők, de ők itt tök jól összefoglalták, és hát elég lehangoló az eredmény. Én érzek egy kis kettősséget, így üzleti szemmel, értem, hogy miért akarsz szép képeket csinálni a termékedről, értem, amit Donát mond, hogy jobban látszik a fogyasztónak is, hogy mit fog kapni. Nyilván nehéz lenne eladni, hogyha csak élethű fotók látnének.
Igen.
Viszont a másik oldalról meg azt is el tudom képzelni, ez egy társadalmi szempontból nem jó dolog, hogy brutál étvágygerjesztő fényképekkel felkeltik a vágyat az emberekben, hogy olcsó, rossz minőségű, nem a legjobb tápanyagtartalmú ételeket zabáljanak hatalmas mennyiségben.
Na de ezzel nézzük meg a valóságot, gyertek. Ez egy nagyon jó kép. Mert hogy ez tényleg így néz ki, és ez volt a fotó, de ha már megnyitottam a képet, érdekesség, hogy nem emiatt a fotó miatt indult el ez az egész peres ügy, hanem mert pont, hogy lecserélték ezt a képet. Erre még azt mondta a hatóság, hogy oké, a probléma az új kép, amin viszont látom a problémát.
Na jó, az tényleg
itt azért ez a hús, ez másfélszer olyan vastag, mint itt, és túlcsordul a bucin. Mikor az a hús, az soha az életben nem volt még akkora sem, mint a buci.
Igen.
Szóval tényleg ennél ez egy még sokkal túlzóbb kép, és akkor lehet erre mondták azt, hogy na jó, ez azért már pofátlanság, hogy itt egy ilyen 200 grammos húspagácsa van szinte.
Igen, ez tényleg félrevezető. Főleg, hogy ezek a hírek általában az USA-ból, meg az Egyesült Királyságból jönnek, ahol brutál nagy egészségügyi kockázat a népességre az elhízás, és nem, tehát, hogy már olyanokat is próbálnak bevezetni, hogy ne lehessen egyáltalán reklámozni gyors éttermi kaját olyan rossz az embereknek. Egyébként jelenleg, amikor ez a 2014-es cikk íródott, amit én most megtaláltam, akkor még ők abban azt írták, hogy a fogyasztóvédelem az nem tudta ezt kommentálni, mert azt mondták, hogy alacsony értékű és rendszeresen vásárolt dologról van szó. Azóta látom azért egyrészt a marketingesebbek is pofátlanabbak lettek, meg úgy látszik, hogy a törvényi szabályozás meg a bíróságok is utolérik ezeket a dolgokat. De érdekesség, hogy 2010-ben már az Egyesült Királyságnak a reklámipari önszabályozó szervezete az elmarasztalta egyszer a Burger Kinget, szintén egy hamburgerük, egy ilyen csirke hamburgerük miatt, ami azt mondták, hogy feltűnően teltebbnek és extrábbnak, fullosabbnak tűnt a képeken, mint a valóságban volt.
Én még gyorsan így a végére bedobnék, ha már úgyis időben is elég jók vagyunk, hogy pont beszélgettük azt, és vitatkoztunk róla, hogy ugye a Meki most elkezdte reklámozni azt, és egyébként látom plakátjait, és én ugye imádom, hogy tud bele reklámozni, hogy valami, tehát marketinges szemmel én azt mondom, hogy hú de jó, hogy változtatott ugye a receptjén, és ezt ő világgá tudja kürtölni, és ezzel visz be embereket. Ugye az történt, hogy a Big Mac-nek megváltoztatta a receptúráját, elvileg a szószt, elvileg a lett benne több sajt, kicsit olvadtabb sajt.
Azt meg... mondják, hogy jobban ráolvasztják a sajtot, beteszik a hagymát már a húsra, vagy a hús mellé, mikor a sül, igen. És a szósz mennyiségen változtattak.
Tehát én elhiszem, hogy ezzel változik valamennyit azért az íz, értelemszerűen akkorát nem tudnak
rajta. Spoiler alert! Nem.
Na majd, nincs megkóstolom, csak az a baj, hogy nem csinálnak mellé régit, hogy össze tudjuk hasonlítani. Igen.
A múlt héten még azt gondoltam, hogy botrányosan szar ez a reklámkampány, hogy több a szósz a burgerben, de hogyha az ellenpólus az, hogy közben a Burger King meg a bíróságra jár azért, mert az ő reklámuk az félrevezető, akkor már nem is olyan nagy hülyeség ez a Mekinek a marketingeseitől.
Most figyeljetek ezt, gondoljatok bele, hogy másfél évig legalább tudnak erre kampányolni a Mekinél, tök jó, beég a tudatba, hogy aha, jó, rendben, ők kicsit foglalkoznak azzal, hogy javítsák, hogy változzanak az ízek. Ugye itt, mikor jöttünk visszafelé, ugye mondtam nektek, hogy azért a Mekinél több ezerféle éter van különböző országokban, attól függ, valahol még levest is például lehet kapni. Maga McDonald's azért jó szondáztatja a piacot arra, hogy mire van igényük, és igazából egészen biztosan megnézték azt fókuszcsoportok által, hogy mit reagálnak az emberek arra, hogy na, egy kicsit megváltoztatjuk. És most legrosszabb esetben ugye azt mondanák, hogyha nagyon nagyon eltértek volna az íztől, hogy visszaállnak a régire, még azzal is nyernek egyébként. Hiszen akkor úgymond a régi motoros Burger King-esek mondták, hogy vissza a régit, mint hogy ugye voltak a Cola-nál, amikor vissza kellett lépnie. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezzel ők csak nyernek, és egyébként kevés cég nem használja ki ezt az ilyenfajta dolgot, hogy valamit megújítson a vállalkozásába, elég picit, és arra kampányolni. És ha valaki csak azért tart vissza, mert azt mondja, hogy jaj, majd mit mondanak a konkurencia, vagy ilyesmi, az felejtse, nem a konkurenciának a cél, hanem a fogyasztónak, és érdemes rá kampányolni, mert a megújulás az mindig azt jelenti, hogy a te vállalkozásod lépést tart a világgal, és most nem azt, hogy a McDonald's-nak a Big Mac-je lépést tart a piaccal, vagy ilyesmi, de hogy azért azt szerintem egy jó változás, hogy ezt megcsinálták. Szerintem ez jó, és tudom, hogy a világban más változást is el lehetne érni, meg csinálhatnák, meg ennyiből piacra dobhatna egészségesebb ételeket is, de az már egy másik beszélgetésnek a témája. Kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok hozzá, nyugodtan kommenteljetek, ugye Spotify-n is tudtok kommentelni, egyébként most már sokszor látom, hogy kommenteltek, ott is, de YouTube-on mindig megtaláljátok a videókat YouTube-on is, úgyhogy oda is tudtok hozzászólni, hogy mi a véleményetek ezekről a hírekről, kíváncsiak vagyunk rá. Kövessétek a YouTube csatornánkat, és lájkoljátok a videót, ha tetszett. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok!